Kelemen Hunor az RMDS szövetségi elnöke. Többség és kisebbségek a centenárium évében, valóság, elvárások, víziók. Ugye ez a címe a szemináriumnak, vegyük sorra a címben foglaltakat.
A valóságról, ha beszélünk, akkor nyilván ennek rengeteg árnyalatát lehetne nézni. Én arról beszéltem ma a szemináriumon, hogy mi két oldalról közelítünk. Az egyik az a közvéleménykutatások a tudomány eszközével elvégzett munka, és ezeknek az összehasonlítása az idő folyamán, és azt tapasztaljuk, hogy a 28 év alatt a román társadalom valamennyit változott a magyarokkal kapcsolatos attitűdjében, de lényeges elmozdulás nincsen. Tehát az egyik változás az az, hogy az erdélyi románok az adminisztrációban, a közigazgatásban, az oktatásban, az anyanyelv használatához sokkal megengedőbben viszonyulnak, mint ezelőtt mondjuk 15-20 évvel, míg a regáti régi királyságból, az ókirályságból a románok ezt a kérdést sokkal kevésbé látják pozitívan. Legellenségesebbek a bukarestiek minden olyan kérdéssel kapcsolatosan, amely a kétnyelvűséget, az anyanyelv használatot illeti. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ha a politikusokat nézzük, akkor egy kicsit a kép változik. Az erdélyi román politikusok sokkal visszafogottabbak, sokkal kevésbé meggyőzhetőek, míg a regáti román politikusok sokkal lazábban fogadnak bármiféle javaslatot ilyen értelemben. Ott, ahol nincsen semmiféle elmozdulás, szinte azt mondhatni, hogy ugyanaz a megítélése a kérdésnek a románok részéről, mint ezelőtt 25 évvel, az az autonómia. Sem a kulturális, sem a területi regionális autonómiával kapcsolatosan semmiféle engedményre nem lennének hajlandóak, hogyha dönteniük kellene. Ez a realitás egyik oldalon. A másik oldalon azt látjuk, hogy 2018-ban ezt érzékeljük, megpróbálnak nem mindig politikai eszközökkel a megszerzett kisebbségi jogokból visszavenni, meglévő intézményeket bezárni, és ezt nem tudjuk másképpen értékelni és érzékelni, mint a jogoknak a szűkítése. Mint hogyha egy visszalépés történne, mint hogyha egy visszafelé járás történne 2018-ban, 2017-ben, tulajdonképpen az elmúlt szűk 6-7-8-9 esztendőről nyugodtan beszélhetünk, szűk évtizedről mondanám én. Ez a centenárium évében. Na most milyen elvárások vannak, és mit mondunk mi? Mi azt mondjuk, hogy egyrészt az alapvető víziónk, a jövőképünk az az, hogy megmaradni erős közösségként, identitásunkat megőrizve, nyelvi, etnikai, vallási identitásunkat, és a versenyképességet növelni, mert nyilván egy versenyképes közösségről beszélünk, másképpen a dolgok nem fenntarthatóak. Egyrészt, másrészt pedig ehhez intézményes megoldások szükségesek. Ezek az elvárások 100 évvel az egyesülés után azt gondoljuk, hogy amit ígértek, azt kellene intézményes formában, törvényekbe iktatva biztosítani, és akkor az erdélyi magyarság az identitáshoz való jogát biztosítva látná. Azt mondjuk, hogy az őszinte párbeszédnek nincsen alternatívája. Azt mondjuk, hogy ki kell mondani, hogy kinek milyen előítéletei vannak. El kell mondani, hogy mitől félnek a románok, el kell mondanunk, hogy mitől félünk mi. Ha őszintén meg tudjuk beszélni a dolgokat, akkor talán egy olyan jövőképet fel tudunk rajzolni, amelyben helye van mindenkinek. A vízió az pedig ebben a pillanatban hiányzik. Ez a nagy probléma. Én azt mondtam, hogy nem szabad sem politikusoknak, sem kutatóknak, társadalomtudósoknak parlamenti ciklusokban, választási ciklusokban gondolkodnia. 15-20-25 esztendős perspektívában kell gondolkodni. Hol vagyunk most, hová kellene eljutni ennek a társadalomnak? Ma azt gondolom, hogy ez a vízió hiányzik leginkább, illetve ami a magyar közösséggel és az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos román álláspont, az tarthatatlan. Az, hogy Románia egy modell a kisebbségi kérdést illetően, ez tarthatatlan. Ugyanis a valóság ennek folyamatosan ellentmond. Hogyha modell vagy, akkor nem akadályozod a fejlődést, a továbblépést, a minority safe packet, akkor nem próbálod minden eszközzel elakasztani te román állam. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez egy hazugság, a valóságnak nem felel meg, ezen, ha nem tud túllépni, a román társadalomnak egy része, vagy a román államnak egy jelentős része, akkor nagyon nehéz pozitív jövőképet közösen felrajzolni. Én ezekről a kérdésekről beszéltem, inkább olyan gondolatokat próbáltam megfogalmazni, amelyek a vitára alkalmasak, tovább gondolásra alkalmasak, de mi azt mondtuk, hogy 18-ban nekünk ezekről a kérdésekről kell beszélni. Kik vagyunk, mit akarunk, mit szeretnénk a mi közösségünknek a következő évtizedekben, és mit várunk el a román államtól. Egy ilyen konferencia erre kiváló lehetőség.
Konkrét példákat is említett a Római Katolikus Teológiai Liceum ügyét, illetve a MOGYE, a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem ügyét. Hogyan látja a megoldását ezen ügyeknek?
Egyrészt ugye itt van a MOGYE, ami számomra jogállamisági probléma is, de nem csak, mert hogyha a jogállamiságot úgy határozzuk meg, hogy az egyik fő eleme nem egyedüli, természetesen, az az, hogy a törvények tisztelete, betartása, akkor itt az oktatási törvény nem tartják be. Hogy miért nem tartják be, ez teljesen mindegy, abból a szempontból, hogy a törvényt nem tartják be, és ennek nincsen következménye. Ugyanis azokat a departmanokat kellett volna létrehozni, amelyeket a Bábesbolyain, a Művészeti Egyetemen, a Multikulturálisnak nevezett egyetemeken létrehoztak. Ez az egyik probléma, és nyilván ma van egy újabb tárgyalási pozíció itt a közelgő abszorpció kapcsán, amikor a MOGYE a Petrum Majort magába olvasztja, és én azt gondolom, hogy addig, amíg lehet tárgyalni, addig meg kell próbálni tárgyalni, és a mostani helyzetből meg kell próbálni elmozdulni. Mert egyrészt a departmanok, vagy a departman típusos struktúrák létrehozására kell tenni egy kísérletet most az új struktúrának az előkészítésekor, másrészt pedig ott fognak indulni új szakok, orvosmérnöki szakok, és ott magyar oktatás kell, hogy létezzen. A multikulturális egyetem ezt is jelenti, és én azt gondolom, hogy ma a tárgyalásoknak az időszaka van. Aztán, hogy hogyan jövünk ebből ki, ha egyáltalán lesz a román félben hajlandóság tárgyalni, az majd ki fog derülni, miután hazatér a rektor a külföldi útjáról. A másik eset, ami legalább ennyire bosszantó, az a katolikus iskola helyzete, ugye, amely most ebben a pillanatban nem létezik, mi pedig a törvényes kereteket kihasználva próbáljuk létrehozni úgy, hogy a következő tanévtől működjön. Mi úgy látjuk, hogy amennyiben nem lesz iskola hálózata Marosvásárhelynek, akkor a törvény lehetővé teszi, hogy a miniszter rendelettel iskolát alapítson, hozzon létre. Nyilván ennek megint van egy csomó ága boga, hogy hányadiktól hányadikig, meg 300 fő felett, alatt, jogi személyiséggel, akkreditációval, vagy bizonyos részeknek az akkreditáció hiányával hogyan lehet indítani. Ezeket mind lehet rendezni, és bízom benne, hogy sikerül rendezni ezzel a mostani miniszteri rendelethez kapcsolható teljes eszköztárral, ugyanis a törvény azt mondja, hogy ha nincsen egy iskolahálózat elfogadva, önkormányzati határozat kellene ehhez, akkor a miniszter miniszteri rendelettel létrehozhat, megszüntethet, összeolvaszthat és szétválaszthat iskolákat azon a közigazgatási területen, ahol nincsen iskolahálózat. Első osztálytól, illetve nulladik osztálytól posztliceális, tehát egyetem előtti oktatás teljes spektrumában. És mi azt kértük az oktatási minisztertől, hogy ezzel a hatáskörével éljen, amennyiben az önkormányzat nem fogadja el az iskolahálózatról szóló határozatot. A határidő az nagyon közel van, tehát a megoldást én itt látom ebben a pillanatban, de nem szeretnék tovább előrefutni, mi föl vagyunk készülve erre a megoldásra.